Kedves testvéreim, megszoktuk már azt, hogy Jézusról és az ő egész életművéről kanaáni nyelven beszéljünk. Ez a kanaáni nyelv egy vallásos tolvajnyelv, vannak egyéb kanaáni nyelvek, vagy tolvajnyelvek, a csöveseknek külön nyelvük van, a jogászoknak, közgazdászoknak, pszichológusoknak, filozófusoknak, az egy, mondjuk magyar nyelven belül kialakulnak ilyen külön szaknyelvek, és hát van a vallásnak is ilyen szaknyelve, és általában ezen a nyelven szoktunk beszélni Jézusról és az életművéről. Jellemző, hogy amikor jegyzetemet írtam erről, szinte a tollamra szólt, hogy Jézusról és az ő megváltó munkájáról. Ez már is a kanaáni nyelv, hogy Jézus és az ő megváltó munkája, ezért tudatosan így mondtam, hogy Jézusról és az ő életművéről. Na tehát a gyakorlat az, hogy kanaáni nyelven beszélünk, ezeken az Isten tiszteleteken én megpróbálok valami más nyelven beszélni. Nekem nagyon rokonszenves a lélektannak a nyelve például, és ezért megkísérlem ugyanazt a lélektan nyelvén, nem pedig a kanaáni nyelven elmondani. Tegyünk ma este is egy ilyen kísérletet, egy nagyon ismert bibliai történetet felolvasok, mindjárt beugranak a hagyományos kanaáni szakkifejezések, most azokat nem engedjük szóhoz jutni, hanem helyettük megpróbálok, mondom, ugyanerről a bibliai történetről a lélektan kifejezéseivel szólni. Lukács 18, 9 és következő versek. Néhány elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment el házába, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Nos, testvéreim, először is a fordításról néhány szót. Szép fordítás, nagyjából pontos fordítás, de lehet ennél pontosabban és ennél merészebben is fordítani. Szeretnék bemutatni, még mielőtt ugye a lényegre rátérnék, néhány fordítást, hogy más bizonyos pontokon hűségesebben fordított az eredeti görög szöveghez, jobban ragaszkodott. Itt van a kezemben ismét Csia Lajosnak a kedves Biblia fordítása, amelyik sokkal bátrabb, mint az átlagos magyar fordítások. Ebből kiemelem csak ezt a részt, hogy a farizeusról hogyan beszél ez a fordítás. Két ember felment a templomba, imádkozott, az egyik farizeus volt, a másik vámszedő. A farizeus kiállott, és magának beszélve a következőket imádkozta. Mi fordításunk így mondja, hogy magában így imádkozott. Lukács gyönyörűen írt görögül, talán a legjobban ő tudott görögül a újszövetségi szentírók között. Ő nem azt írja, hogy magában beszél, hanem magához. Proszheuton. Ez teljesen precízen azt jelenti, hogy imádkozott önmagához. Csia Lajosnak volt bátorsága így folytatni. A farizeus kiállott, és magának beszélve a következőket imádkozta. Aztán itt van a kezemben az egyik modern angol fordítás, amelyik még merészebben fordítja ugyanezt, amikor is azt mondja, hogy ez volt az ő imádsága, és ezt ugyanúgy önmagához, mint amennyire Istenhez intézte. This was his prayer, and it was addressed quite as much to himself, as it was to God. Körülbelül ugyanannyira mondotta önmagához, mint Istenhez. Tehát ez szerint a folytás szerint megállott és imádkozott, de az legalább annyira önmagának szólt, mint Istennek. Aztán egy német kommentárból is kiírtam ezt a mondatot, der Pharisäer trat hin und betete so zu sich selbst. Nem a betete zu Gott, hanem trat hin und betete so zu sich selbst, önmagához. Tehát Lukács nagyon finoman, precízen elmondott, hogy miről volt szó. Bemegy a templomba, föláll, odáll Isten elé, és elkezd imádkozni, vagyis beszélgetni önmagával, önmagához. Na, aztán a szöveg még árulkodik arról is, hogy ha lélektanilag nézzük ezt a kis jelenetet, itt arról van szó, hogy ennek a farizeusnak a viszonyulása sokkal valósabb volt a vámszedőhöz, mint Istenhez. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek, mint ez a vámszedő is. Tehát egy személyes viszonyulásba kerül a vámszedővel. Rátekint, látja, minősíti, és ebben a magával való beszélgetésben, amit ő imádságnak gondol, ebben a magában való beszélgetésben, magához való beszélgetésben személyes kapcsolatot vesz föl ezzel a vámszedővel, és valósággal rámutat, és megköszön, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Jézusnak egyik remek műve ez a kis történet, és különösen ragyogni kezd ez a történet, hogyha a lélektan felől nézzük ezt a dolgot. Tehát már is ennyit hallottunk, hogy megtörténhetik lélektanilag, hogy valaki imádságnak nevez egy szellemi műveletet, de az valójában egy önmagához való beszéd. Önmagával való beszélgetés. És megtörténik egy imádságban, sokkal valósabban történik a kapcsolás a másik emberhez, mint Istenhez. Nagyon áldottak az ima közösségek, de nagyon sok ilyen imádságban az ember teljesen világosan érzi, hogy most itt magamat mutatom, és a másikhoz viszonyulok, ráimádkozom a másikra, vagy valamiféle módon, csak éppen Isten maradt ki az egész dologból. Tehát itt van Jézusnak, mondom, egy remek alkotása, amiben leleplez valamit. Na de mi az, amit igazán leleplez? Mert ezek, amiket idáig mondott, ezek ilyen vallásos dolgok, képmutató, meg ítélkezik, meg ez az. Azért itt a dolognak a magva mélyebben van. És szeretném, ha ma este ezt a mélyebben lévő igaz magot ragadnánk meg, és vinnénk el. Megfogalmazom mindjárt, hogy miről van szó az én meggyőződésem szerint. Ez a farizeus, ez sok mindent produkált, sok minden teljesítménye volt, de egy valamiben végzetesen elmaradt, egy valami hiányzott, és ez az, hogy nem volt bátorsága szembenézni önmagával. Ez ma a legfontosabb mondat talán. Miről szól ez a történet? Valakiről, aki sok vallásos produkciót végzett, például itt imádkozott, aztán, amint halljuk, tizedet adott, meg betartotta a törvényt, de sok vallásos produkciót végzett, csak egyre nem volt bátorsága, nevezetesen arra, hogy igazán, becsületesen szembenézzen önmagával. Az önmagával való szembenézés helyett, mert akkor valami más látványt árult volna eléje, hogyha lett volna bátorsága igazán önmagával nézni, önmagával nézés helyett ezt a lélektani műveletet végeztem, amit így mondanak latin, szóval egy projiciálás. Kivetítette másra. Köszönöm Istenem, hogy én nem vagyok olyan, mint ez. Ez rabló, ez parázna, ez tolvaj, hála Istennek én nem vagyok. Kivetítette arra. És akkor helyreállt a lelkének egyensúlya. Ma erről beszélgessünk, főként erről a ravasz lélektani stratégiáról, amiben a léleknek a nyugalma, biztonsága, sőt fölény érzése helyreáll. Ez egy bonyolult ravasz stratégia. Köszönöm Istenem, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Itt már ilyen lélektani kifejezéseket ismerünk, de idézzük föl még egyszer. Egyik ilyen megkülönböztetés, ugye, ami Jungtól származik leginkább, hogy van a persona, és mögötte van a Schatten. A persona az én emberek előtt mutatott mi voltom, és a Schatten az, amit rejtegetek az emberek elől. De nagyon sokszor önmagam elől is, itt lesz bonyolultá a dolog. Jó hiszeműen önmagam elől is rejtegetem, van ennek is egy bizonyos stratégiája, hogy hogy lehet önmagam elől elrejteni önmagamat. Hát erre való például a projiciálás, és itt van egy remek példa előttünk, a farizeus megáll, és personáját odaviszi emberek elé és Isten elé, ha hangosan imádkozott emberek elé, ha csak úgy csöndbe mondotta, akkor Isten elé odaviszi a personáját, hogy látod Istenem, én milyen kiváló ember vagyok. Ezt produkálom, nem úgy, mint ez. És történik a projiciálás, a vámszedőre az bezzeg. Nos, testvéreim, tehát ez a dolgunk most, hogy leleplezzük, tetten érjük ezt a ravasz mechanizmust, vagy ezt a bonyolult stratégiát, ahogyan az ember a maga homeosztázisát őrzi. Ez megint egy görög eredetű szakszó, homeosztázis, az az egyensúlyi állapot. Az ember nem szereti rosszul érezni magát, és igyekszik valamiféle belső egyensúlyi helyzetet teremteni. Amikor azt mondom, hogy persona és mögötte a Schatten, akkor ezt meg kell jegyezni, hogy az a bizonyos Schatten az nem van, nem jó szó az, hogy van, a jó szó az, hogy az dolgozik. Tehát nincs bennem egy ilyen nyugalmi állapot, hogy itt elől van a persona, és ottan csöndbe szundikál valahol hátul a Schatten. Az nem szundikál egyáltalán, és nem is egyszerűen van, hanem az nagyon is erőteljesen dolgozik. A Schatten épp úgy akar érvényesülni, mint a persona. A Schatten szót kér. A Schatten napvilágra akar jönni. Szeretne jelentkezni, itt vagyok én is. De ez kínos dolog átélni a Schattennek a jelentkezését. És ezért megjelenik egy ilyen elfojtó mechanizmus, amelyiknek az eredményeként, ha sikerül az elfojtás, akkor létrejön a homeosztázis, az egyensúly állapot. Elhallgattattam a Schatten, de ehhez erő kell, és újra meg újra próbál kitörni a Schatten, de elhallgattatom, és előáll egy ilyen egyensúlyi állapot, egy homeosztázis. De ez nagyon labilis. Egy álom kiborít, vagy egy asszociáció váratlanul kiborít. Tehát úgy kell tekinteni a belső világunkat, testvéreim, hogy van a világ felé mutatott arculatunk, jellemünk, viselkedésmódunk, mögötte van a Schatten, ami nem nyugszik, hanem dolgozik, akarna érvényesülni, de kínos, tehát elfojtjuk, és az elfojtásnak az eredményeként egy látszólagos egyensúlyi állapot, egy bizonyos homeosztázis áll elő. De, mint mondottam, és erre nagyon figyeljünk, és ellenőrizzük egy kicsit önmagunkat mindeközben, amíg ezeket halljuk, ez a Schatten, ez nem nyugszik. Ez akar kitörni, és szóhoz akar jutni, és állandóan folyik az ellenőrzése. Egy ilyen gyarló képpel, tehát azt lehetne mondani, hogy van egy felfüggesztett mérleg, és annak a két tányérja imbolyog. Ha az egyik tányérra tesznek valami súlyt, akkor valaki gyorsan a másikra is tesz, hogy azért az egyensúly helyreálljon. Tehát, hogyha mondjuk a tudatba bejutna valami fölismerés, valami maradjunk ennél a szónál, hogy bűn, ismeret, és a rossz érzés hely kezdene elhatalmasodni, akkor valaki gyorsan rátesz a másik tányérra ellensúlyokat, hogy az egyensúly megmaradjon. Tehát kezdeném ismerni magamat, ez kínos dolog, akkor jön egy ilyen imádság, hogy hála Istennek vannak nálam sokkal bűnösebb emberek. És azokhoz mérten én nekem nincs mit panaszkodni, igazán én azokhoz képest nagyon rendes ember vagyok. Tehát folyik ez a játék, vagy stratégia, mindegy, minek mondjuk, hogy ha az önismeret jönne, és keserves adatokat szolgáltatnom, egy belső mechanizmus a mérleg másik serpenyőbe beteszi az ellentételeket. Hogy na de mások sokkal gonoszabbak, paráznábbak, bűnösebbek, mint én, és hát én azért még mindig a rendes emberek közé tartozom. Tehát ez a homeosztázis, ez a vigyázás arra, hogy a mérleg mindig egyensúlyban maradjon. És most ezen gondolkozzunk egy kicsit, tényleg ezt a szót mostanában kezdem alkalmazni, hogy stratégia. Van egy stratégiája a belső világunknak, amelyik vigyáz a homeosztázisra. És ha ezt megértjük, ezt a műveletet, akkor mindjárt kiderül, hogy miért van az, hogy Jézusnak olyan világos parancsa ellenére a hívő emberek olyan sokat ítélkeznek a bűnösök felett. Ez egy meglepő dolog. Jézus teljesen világosan, ne ítélkezzetek. Vigyázzatok, mert ugyanaz alá mérték alá estek. Ne ítéljetek. Hadd a szálkát a másik szemébe, amikor neked gerendben, és így tovább. Jézus nagyon-nagyon figyelmeztet, ne ítéljük a többit. Ezzel szemben a gyakorlat azt mondhatja, hogy a hívők ítélkeznek, állandóan ítélkeznek. Mi a magyarázata? Keresik a homeosztázist. Ez egy stratégia, egy belső stratégia. A hívő embernek magasabb mércéje van, szigorúbban ítél, e szigorúbb ítélőszék előtt ő maga nem tud megállni. Hát le kell dolgozni a különbséget, hogy lehet ledolgozni a különbséget, úgyhogy na de hála Istennek a többiek mennyivel rosszabbak, mint én. És akkor úgy helyreáll a homeosztázis. Tehát a továbbiakban legyünk megértéssel a hívőknek az ítélkezésével szemben, nagyon természetes, nagyon érthető, sőt, szinte azt mondja, hogy szükséges, mivel nem ismerik a jó megoldást. A rossz megoldások között szükséges ez a stratégia, hogy ítélem a többit, hogy én ilyen módon valahogy egyensúlyba, erkölcsi egyensúlyba kerüljek. Itt van egy remek példa, amit Jézus adott elénk. Az egyik stratégia tehát az, hogy növekednék az ismeret, a satten jelentkezik, ezt ledolgozom úgy, hogy a többieket ítélem. Na de itt aztán nincs időnk az összes stratégiát fölmutatni, ahogyan próbál az ember védekezni, hogy próbál ezt az egyensúlyt tartani. Nemrég hallottam egy esetet, itt Budapesten van az egyik nagyon-nagyon szigorúan, hűségesen, ilyen-olyan módon hívő csoportba bekerült egy fiatal asszony, előzőleg élte az életét, gyerekeket szült, bekerült, és egyszer csak frigid lett, és már-már gyüledezik, bomladozik a házassága frigiditás miatt. Vajon miért? Miért lett frigid egyszerre, hogy bekerült a szentek közé? Nem gyanús, hogy itt valami stratégia van. Itt valami másfajta stratégia. Itt nem az, hogy ítélkezik, hanem ez egy sajátos, külön stratégia. Aztán egy másik esetet mondok el, ahol már föl is van tárva a stratégia, mert annyira idült lett a baj, hogy el kellett menni pszichiátere, és az föltárta azt, hogy itt egy másfajta stratégia van. Ugyanez volt az eset, egy fiatal, 30 éves, ragyogó, gyönyörű, szép asszony bekerül ilyen komoly társaságba, hívők társaságba, és egyszer csak tériszonya lesz. És kapaszkodik görcsösen a férjébe, csak a férjébe belekarolva, kapaszkodva, mert kimenni az utcára, átmenni a egyik oldalról a másikra, tériszonya, már tűrhetetlen, nem lehet élni ebben a tériszonyban. Csak a férjébe szorosan, görcsösen kapaszkodva, mert kimenni az utcára. Ez is egy stratégia. De mondom, ezt föltárták, tehát el lehet mondani világosan, hogy van a stratégia mögött. Bekerült ugyancsak ilyen szigorú közösségbe, és egyszer csak egy férfibe szerelmes lett. Lévén, hogy feleség, gyereke van, imádkozó asszony, nagyon tisztességes, szép családi életet él, és ennek ellenére egyszer csak szerelmes lett. De hát persze ez úgy lejátszódott a mélységben, csak az explorálásban, a föltárásban derült ki. Na most megjelent tehát a bűn, és akkor megjelent a homeosztázisnak a vágya, ez borzasztó, én, aki ilyennek, olyannek, amilyen tisztességes az, hogy én bennem ilyesmi, de mondom, ez mind a tudat küszöbe alatt játszódik le, de hát én nem akarok ilyesmit csinálni, nem akarok szégyent vallani, nem akarok odaállni az emberekkel, hogy emberek, hát nézzétek, mi történt velem, hanem az egészet lefolytja, elfolytja, elhallgattatja, és előáll a tériszony, aminek a magva tulajdonképpen az, hogy görcsösen kapaszkodik a férjében, mint egy jelképesen, hogy jaj, én nem akarlak téged elhagyni, én hűséges akarok maradni, és így tovább. Egy stratégia, amelyik lezajlik a tudat alatti szinten, és aminek a lényege az, hogy az én homeosztázisomat meg akarom tartani olcsó módon. Ez egy aránylag olcsó, kínos dolog a tériszony, de tulajdonképpen én fedhetetlen maradok, hívő vagyok, imádkozom, szeretem a férjemet, fedhetetlen vagyok, csak éppen egy ilyen sajnálatos tériszony. Mondtam, érzékelitek-e testvérem, hogy milyen ravasz stratégiák alakulnak ki mi bennünk, az ellen, hogy becsületesen szembenézzek önmagammal. A legegyszerűbb stratégia, projíciálás, aztán mondom, még mindenféle variációk vannak. A lényeg az, hogy elkerülni ezt a kínos találkozást önmagunkkal. És az volt Jézusnak a csodálatos szolgálata, mondjuk így a lélektan nyelvén szólva, hogy ment, jött, ment az emberek között, és rá kényszerültek az emberek, hogy szembenézzenek úgy Jézussal, hogy önmagukkal is találkozzanak. A Jézus közelébe kénytelenek voltak önmagukra ismerni. Viszik oda a bűnös asszony, hogy a mózesi törvény azt mondja, ezt meg kell kövezni. Azt mondja, Jézus. Jézus azt mondja, persze, igazatok van. Hát aki ebben az ügyben ártatlan, az kezdje. És kénytelenek a sattenjüket átélni, és elódalognak onnan. Jézusnak a szolgálata ez volt, hogy mozgósította a sattent, és ezért nem bírták elviselni, nem tudták megbocsátani néki. Nagyon jellemző dolog, hogy kik is ítélték halálra Jézust. A jó emberek, a vallásos emberek. És mivel ítélték halálra Jézus? Azzal, hogy te istentelen vagy, te hitetlen vagy, te eretnek vagy, te törvényrontó vagy. Mindazt, ami bennük volt, mind a lázadás Isten ellen, mert aki egyszer igazán becsületesen mer szembenézni magához, azt mondja, hogy hiszek Istenbe, és lázadok, rugdalózok ellene. Na de ezek ezt a másik részt nem vállalták, hanem ott, hogy Jézus, te vagy. Projicciálták, rávetítették az összes bűnt. És ha szabad a lélektan nyelvén beszélni, arról bizonyos megváltás titkáról, hát a megváltást Jézus úgy realizálta, hogy magára vállalta a projicciálásokat. Elvállalta a projekciókat. És igen, mint törvényte, mint eretnek, mint istenkáromló vállalta a kereszthalált, abban a reménységben, bizonyosságban, hogy ott aztán megnyílik az emberek szeme. Úristen, de hiszen én vagyok a istenkáromló, én vagyok a törvénytelen. Ott történik a megváltásnak a realizálása, ahol valaki visszaveszi a projicciálást. Ez megint a lélektannak a szakkifejezése, de érdemes ezt megtanulni minden vonatkozásba. A primitív mód az tehát, hogy kivetítem a dolgot, hálától Isteni nem vagyok olyan, mint ez, és így egy bizonyos egyensúly helyre áll, de ez beteg dolog, ez álmegoldás, ebből mindig rosszabbak lesznek. A megoldása, a projiciálás, vagy a projekció visszavétele. Istenem, én vagyok a parázna, én vagyok a gonosz, én vagyok a rabló, nem úgy, mint az. Istenem, én éppen olyan ember vagyok, mint itt mellettem ez a vámszedő. Csak én ráadásul szép kirakatot rendeztem. de ugyanaz vagyok, mint a másik. Ez a projiciálásnak a visszavétele, és ez a megoldás lélektanak, ez a megváltásnak a realizálása. Jézus vállalt minden projekciót. Abban a reményben mondom még egyszer, hogy egyszer csak megnyílik az emberek szeme. Istenet, ezt neveztük mi Isten káromlónak, ezt nevezzük mi törvényrontónak. Hát én vagyok az. Ez az a bizonyos megtérés, a metanoia, az umdenken, az átgondolás. De most így mondom, a projiciásoknak a visszavétele. Jézusnak a szolgálata egyrészt az, hogy leleplezi a projiciálásokat, másrészt megtanít arra, hogy hogyan kell visszavenni a projiciálást magamra, és hogyan kell magamat elfogadni, szembenézni magammal. Kegyetlen dolgok ezek, testvéreim, mert egy egész vallásos nagy üzemet leleplez ez a történet. Leleplezi, mondom, ezt a stratégiát, hogy ítélem őket, hogy én szent lehessek, és így tovább. És itt most tényleg testvéri módon kérdezem, hogy hol tartunk mi ebben a dologban. Értjük-e ezt az egész stratégiát, ezt a belső játékot, ahogyan nem merek szembenézni magammal, hanem inkább kivetítem, és akkor leverem az én bűnömet valaki máson. Hol tartunk ebben a folyamatban? Történik-e ilyesmi, hogy visszavenni a projekciót? Ha nem, akkor ma este kérek, valóban kérlek titeket, gyakorlatozzatok, tanulgassátok, testvérek, én nagyon jó dolog, én csinálom. Sikerül, nem sikerül, de amikor sikerül, nagyon jó dolog. Amikor visszaveszem a másikról a projekciót. És hát itt nagyon sokat lehetne beszélni világméretű projekciókról. A kapitalisták szerint az ördög a kommunista. A kommunisták szerint az ördög a kapitalista, és így tovább. Az ördög a zsidó, az ördög a cigány, az ördög, mindenki ördög, csak hogy én lehessek a jó ember. Folyik ilyen kollektív világméretekben az iszonyatos projekciálás, és ebbe belepusztul az emberiség, mert akkor ki kell írtani, ha ő az ördög. A magam nyomorúságát, szégyenét kivetítem a másikra kollektív méretekben, világ, kontinentális méretekben, és iszonyatos következményei lesznek. A keresztény embereket azért is küld Isten. Most látjátok, a pszichológia nyelvén beszél. Azért küldje világba, hogy példák legyenek a projiciálás visszavételén. Én bennem van ez. A satten és a persona egységében látom magam, és úgy állok az emberek elé. Na ez tehát a mai egyik recke, hogy szembenézni önmagammal. Szembenézni egész önmagammal, keresni a magam valóságos körvonalait, teljes tartalmát, és szembenézni azzal. Ez fájdalmas élmény, de ez az üdvösség útja, ez a megváltás útja. Most többet nem beszélek, hanem még egy záró bekezdést arról, hogy és van egy másik fajta dolog önmagammal szembenézni. Ez megint csak egy vadonatúj gondolat, nehéz dolog. Ez is, amitről idáig beszéltem, ez is nehéz dolog. De ha ebbe gyakoroltuk magunkat, akkor a következő nehéz lesz kell jön, amit most akarnék idézni Vörös Sándornak az írásaiból, ami utal erre a másik nagyon nehéz dologra, ami vadonatúj, mondom ismét, az előzőkhöz képest. Ír valamit, hallgassuk meg, indíts el a gondolataink. Most megint mondom, egész más irányba megyünk. Amit eddig mondta, az kell, az szükséges, az egy lépcsőfok. Ha azon a lépcsőfokon megvetettük a lábunkat, akkor jöhet a következő lépcsőfok, és erről beszél Vörös Sándornak az írása, aminek ez a címe, hogy ki vagy te. Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz, tulajdonképpen mi lényed ott kezdődik. Ez az alapmondat, még egyszer ezt elolvasom. Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz, tulajdonképpen mi lényed ott kezdődik. Na, bocsánat, közbeszúrom. Tehát amikor a personát, meg a sattent most már birtokba vetted, tudod, Azt mondja, ha elvonatkoztatod magadat mindettől, tulajdonképpeni lényed ott kezdődik. Testedet, értelmedet, személyedet ne cseréld össze lényeddel, önmagaddal. Csak segédeszközöd mindez. Csak batyú, amely szükségleteid őrzője is, görnyesztő teher is. Tested nem te vagy, hiszen csak anyag, amely folyton cserélődik. 40 éves korodban, 20 éves kori testedből egyetlen parány sincsen. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy. Hiszen még nem volt, mikor te már a bölcsőből nézegettél. Ki vagy? A határtalan, amely fogantatásodkor a határok közt megjelent. A másik alapmondat. Ki vagy te? A határtalan, amely fogantatásodkor a határok közt megjelent. Ha elhatárolt személyedet tekinted önmagadnak, végez kopernikuszi fordulatot, a határtalan teljességet tekintsd önmagadnak. Személyedet pedig ideiglenes kötöttségnek, puszta tüneménynek, nem énnek. Az énedet, most már persona, satter, az egészet, ezt tekintsd nem az igazi énnek. Ahol megszűnik az érzés, érzéketlenség, gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság, ahol azt hinnéd, hogy semmi sincsen, tulajdonképpeni lényed ott kezdődik. Hát ez nehéz beszéd, és én így mondom minden szépsége ellenére is, hogy ez dadogás valamiről, ami következik azután, amiről beszéltem. Persona és satten átélése, kivetítéseknek a visszavétele, ez a gyógyulásunknak az egyik lépcsőfoka. Aki ráállt már erre, és realizálja magában, hogy kicsoda az ő teste, micsoda az ő érzelemvilága, gondolatvilága, egész valója, az egy következő lépcsőfokra léphet, és erről dadog Veres Sándor ebben az elmélkedésében. És tulajdonképpen a Biblia is valami ilyesmiről beszél, meg énekes könyveikben is van ilyesmi, csak valamit a Bibliából. A Lukács 9-ben van szó a Jézusnak a elváltozásáról, a transfigurációról, ahol is ezt olvassuk, hogy imádkozás közben Jézus arc kifejezése elváltozott, ruhája fehéren tündöklött, és íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben jelentek meg. Rég elhalt alakok megjelentek. Nem egyszerűen dicsőségben. Nem tudjuk, hogy mi ez a dicsőség, de erről a dicsőségről dadog itt valamit Veres Sándor szerintem. Ami mondja, hogy dicsőségben, fénylő valójukban. És erről szól az énekes könyvünkben is egy gyönyörű ének, a 510. éneknek az utolsó verse. Jöjj és áldj meg, ha ébredünk, s világútján járunk, kelünk, míg jóságot szent tengerén, majd elmerít az égi fény. Ez is dadogás valamiről, elképzelhetetlen, valami gyönyörűségesről. Áldj meg, ha ébredünk, ha ráébredünk a teljes valóságra, míg jóságot szent tengerén elmerít az égi fény. Belemerül az égi fénybe, ami valunk. És hogy az milyen lesz, azt nem tudjuk, de hitben, reménységben szabad így is szembenézni önmagunkkal. Ez a nyavajás, nyomorult valaki, akiben állandóan küzd a persona, a sattennel, aki állandóan manipulál, különféle stratégiákkal akarja magát hitelessé tenni ebben a világban, akár emilyenné, amott amolyanná, hívőkörökben hívővé. Tehát egész életében itt kínlódik, manipulál, hogy valaminek mutassa magát ez a szegény valaki, ezt egyszer égi fény meríti el, belemerül az égi fénybe és dicsőségbe. Hitáltal így is kell szembenézni magunkkal, így lesz elviselhetővé az a becsületes szembenézés, amit gyakorolnunk kell úgy, hogy visszavesszük a projekciókat az emberektől. Íme ez a ma esti üzenet, és csodálatos dolog ez, ha belegondolunk. Végig kell járni a fájdalmak útját, szembenézni önmagunkkal, igaz mi voltunkban, és aztán átélni az isteni irgalmasságot, amelyik ezt a valakit, aki vagyok a magam teljes mi voltába, ezt a valakit egyszer elmeríti az égi fényben. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy most újra átéltünk valamit abból, hogy több a mi életünk annál, amennyit megélünk belőle. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy többet-többet merjünk megélni életünkből. Könyörülj rajtunk, és állítsd le azokat a szánalmas stratégiákat, amikkel magunkat akarjuk hitelesíteni, bizonyítani az emberek között, amikkel el akarjuk folytani létünknek egyik felét, a valóságot. Könyörülj rajtunk, hogy ne meneküljünk beteges stratégiákhoz, és légy irgalmas azokhoz, akik már ott vannak ezeknek a rossz stratégiáknak a szorításában, talán éppen a te hívő gyülekezeteidben. Könyörülj rajtuk, édesatyánk, és áld meg szent lélekkel, igazán isteni erővel, szeretettel, és mindegyik önket, hiszen mindnyájunkat újra meg újra megkísért ez. Áld meg mindnyájunkat élő szent lélekkel, Isten hatással, a szeretetnek a világosságával, amiben lehet magunkkal szembenézni. Légy irgalmas, hogy ne legyünk ilyen farizeusok, akik imádság címén is csak önmagukkal, önmagukhoz beszélnek, és az ítélkezésben keresik a megoldást saját nyomorúságaikra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt voltál, itt vagy, és a te közeledben feloldódnak ezek a rossz stratégiák, ezek a rossz mechanizmusok. A te jelenlétedben megkapjuk a bátorságot, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és a te jelenlétedben látomást kapunk arról, hogy ez a vergődő, küszködő, féreg ember, ez Isten gyermeke, Istenből való, isteni valóság, és egyszer majd kiragyog teljes valója, és elnyeli az égi fény. Segíts erre, mi Urunk Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy teszed ezt, és köszönjük, hogy most így szóltál hozzánk. Add a te lelkedet, hogy éljen bennünk az az igazság, amit most megszólaltottál közöttünk. Amen.